szakasz megtalálható Lukács evangéliumának 13. részében a 31. verszakkal kezdődő szakaszban, amelyet ülve hallgassatok meg. Lukács evangéliumának 13. részéből a 31. verszakkal kezdődő szakasz így szól. Ugyanazon a napon jöttek ő hozzá némelyek a farizeusok közül, és mondták neki: eredj ki, és menj el innét, mert Heródes meg akar téged ölni. És mondta nekik: elmenvén, mondjátok meg annak a rókának, íme ördögöket űzök ki, és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztetem. Hanem nekem ma és holnap és azután úton kell lennem, mert nem lehetséges, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megköveted azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéjét az ő szárnyai alá, és ti nem akarrátok. Ime pusztán hagyatik nektek a ti házatok, és bizony mondom nektek, hogy nem láttok engem, míg nem eljő az idő, mikor ezt mondjátok: áldott, aki jő az Úrnak nevében. Többször került elég mostanában Lukács evangéliuma, ezért nem fogok most elidőzni Lukácsnál, ennél a szír orvosnál, akiről azért annyit tudjunk, hogy Pál apostolnak volt hű tanítványa, és Marcion, akinek köszönhetjük a szent írást, hiszen nem volt hajlandó más iratot elismerni, csak Lukács evangéliumát és Pál apostolnak a leveleit, ez arra késztette a tudósokat, hogy foglalkozzanak a szent iratokkal, melyek azok a könyvek, amelyek hitelesek, kanonizáltak, és melyek azok, amelyek nem. Így Lukács is közvetve közrejátszott abban, hogy a Szentírást így áll, vagy a Szentírás így állhat előttünk, ahogyan most a kezünkbe tartjuk. Egy olyan szakasz áll előttünk, amely Jézusnak egy furcsa politikai helyzetben elmondott beszéde, vagy egy politikai helyzetben elmondott furcsa beszéde. Így is lehet, úgy is lehet megközelíteni, és természetesen különböző nézetek csapnak össze, amikor is Jézusnak erre a beszédére gondolnak azok, akik az írással foglalkoznak. Vajon szabad-e politikai gondolatokat megfogalmazni? Teszi fel az hívő ember a kérdést. Vagy a politika, mint olyan, az ördögtől való tudomány, és szemforgatva kijelentjük, hogy nem szabad a hívő embernek ezzel foglalkoznia, majd amikor olyan környezetben vagyunk, akkor bőszen politizálunk esetleg, és szidunk ezt vagy azt, mert hisz ezzel lesz a mi reputációnk jobb, ezzel lesz a mi elfogadottságunk érdekesebb és jobb, vagy ezzel tudunk igazodni bizonyos irányzatokhoz. Maga a szó, a politika, polisz szóból származik, amely a városnak a dolgaival való foglalatosságot jelenti. És mindent lehet mondani Jézusra, csak azt nem, hogy nem volt politikus, azaz ne foglalkozott volna a város dolgaival, a vidék dolgaival, az embereknek az életével, mert a hívő embernek nem kizárólag a szent iratokkal kell foglalkozni, vagy meg fogom fordítani egy kicsit ezt a gondolatot, hogyha a szent iratokkal foglalkozik, nem teheti meg azt, hogy a szenvedő a problémáit maga hordozni és képviselni nem tudó embernek a dolgaival ne foglalkozna, vagy nem érintené meg. Így Jézus is példa e tekintetben is előttünk, és oda kell figyelnünk, hogy ő hogyan viszonyult a kortársaihoz. Ha visszakanyarodunk az adott szöveghez, amelyek ma előttünk állhatott, vagy állt, megfigyelhetjük, hogy első hallásra úgy tűnik, hogy vannak farizeusok, azaz a vezető értelmiséghez, hívő értelmiséghez tartozók, akik szívükön viselik Jézus sorsát. Vannak, akik pedig arra gondolnak, hogy ezek a farizeusok egy mondva csinált ügyet rángatnak elő, és azt mondják, hogy menjél el innen Jézus, mert Heródes el akar téged veszíteni, és arra gondolnak sokan, hogy ezt azért mondják el, hogy az ő hatásuk ne csorbítassék, hogy az ő vezető szerepük ne szenvedjen valami csorbát, és azért próbálják Jézust elterelni a környezetből, hogy az ő vezető szerepe, az ő szimpatikus volta egy kicsit háttérbe szoruljon, és ők vissza tudjanak kerülni abba a státuszba, amiben voltak. Mind a két megoldás lehetséges, és nyugodtan gondolhatjuk azt is, hogy valóban volt Heródesnek ilyen szándéka. Valóban gondolhatunk arra is, hogy ezek a farizeusok, az értelmiség, ez szerette volna, hogyha Jézus eltűnik a színről. Mind a két megoldás lehetséges. Egyébként miért ne gondoltak volna Jézusra így, azaz miért ne óvták volna, hiszen neki a vezető értelmiség között, a templomi, a hívő értelmiség között is voltak szimpatizásai. Miért ne lehetne egyik vagy másik megoldása jó? Nem tudjuk, hogy melyik az igaz. Egyet tudunk, hogy Jézust megpróbálják lebeszélni arról, és ez érdekesebb lesz talán, hogy képviselje továbbra is azt, amit ő végig gondolt. Amiért ő ezen a földön szolgált, és amiért őt a mennyei atya elküldte, és megpróbálták lebeszélni arról, hogy képviseljen valami olyasmit, ami nem mindenki számára szimpatikus. A vezető hatalom számára sem szimpatikus. Nyilván tudjuk Heródesről, hogy szíve mélyén sokszor szerette hallgatni a prófétákat, Keresztelő Jánost is tisztelte, sőt retteget tőle, de amikor az érdekei úgy kívánták, akkor lefejeztette. Azt is tudjuk, hogy engedte azt, hogy a templomokban megtartsák a szertartásokat, de nyilván ennek ára lehetett, és úgy kellett ezt megvalósítani, hogy a megszálló hatalom, a római hatalom nehogy valami rossz gondolatot fogalmazzon meg, azaz nehogy valami rossz szallás legyen a megszálló hatalom részéről. Azaz csak addig lehetett a kultuszi cselekményeket folytatni, amíg mind Heródes, mind a római birodalom képviselői, ha tetszik Pilátus, majd később jó tetszésével találkozott ez. Úgy tűnik, mintha ez egy 2000 évvel ezelőtt történt specifikus dolog lenne, de ha jobban figyelünk erre a szakaszra, észrevesszük, hogy ez korokon átívelő, mindenfajta rendszerben előjövő kérdés és probléma ma ugyanúgy, mint a múltban, 40-50 évvel ezelőtt vagy azt megelőzően, vajon meddig terjedt a Isten szolgálata. Vajon milyen helyzetben lehet Istent szolgálni, és hol kell inkább a hatalomnak engedni, sem mint Istennek, vagy hol kell Istennek engedni, és figyelfájni a hatalom kérésére és parancsaira, vagy pedig, ha nem ilyen sarkosan fogalmazni, hol van a határa annak, ameddig az ember a hatalom elvárásait követi, és hol van a határa, hol van az a lépcső, amikor pedig inkább Istennek kell engedni, semmint a földi hatalmasságoknak. Édesapám jut eszembe, akit mindig megszóltak azért, hogy egy kicsit fogja vissza magát, és ne hirdesse Isteni igéit olyan nagy elánnal és olyan nagy szeretettel, hiszen baj lesz ebből, a hatalom nem fogja jó szemmel nézni azt, hogy mennyien térnek meg. Emlékszem egy esetre, amikor egy pártitkár tért meg, és bizonyságot tett a pártgyűlésen, és ebből óriási botrány lett. Miska bácsinak hívták, egy nagyon jópofa ember volt, nagyon értelmes ember, és ő lemondott a párttagságáról, visszadta a pártagkönyvét, mert azt mondta, hogy ő megtért és megtalálta az élete értelmét. És megfedték a kollégái édesapámat, hogy gondolja azt, hogy egy pártitkár megtérhet? Hogy gondolja azt, hogy egy pártitkárnak lehet Isten igéjéről beszélni? És azt mondták, hogy Isten tudtával van ez a hatalom, ami most van. És félni kell ettől a hatalomtól. És akkor azt mondta, hogy ő is fél ettől a hatalomtól, de jobban fél attól az Istentől, aki mind a lelket, mind a testet meg tudja ölni. Hol van a határa annak, amikor Isten parancsa, hívása, kenete, ha tetszik, az elsődleges, ezért lesz prioritást, és hol van az, ameddig ezt bátran tehetem, és hol van az, amikor mindezt sútba dobhatom. Azt hiszem, most az Allianz ima héten valaki prédikált erről, már nem emlékszem, hogy ki, állítólag egy Isten tiszteletre berontott egy csomó állarcos ember gépfegyverre, felhúzott kakasra, és azt mondta, hogy aki Krisztust követi, azt most itt helyben agyonlövik, azonnal kiürült a templom, a harmada maradt talán ott a híveknek, majd amikor mindenki kimenekült, aki úgy gondolta, hogy mennie kell, akkor levették az állarcot, és szóltak a lelkésznek, hogy most folytathatja az Isten tiszteletet. Nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy sem. De egyet tudok, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen állomások, amikor Isten megkérdezi, hogy meddig követsz engem? Hol van a határa annak, hogy velem közösséget akarsz vállalni? Hol van az etikai norma, ami magad számára fontos? Hiszen Isten minden jó dologgal azonosul, függetlenül attól, hogy mi ezt Isten keretének gondoljuk, vagy abszolút jónak véljük. Az abszolút jóban, a tisztességben ott van Isten. Hol van a határa ennek? Jézus le akarják beszélni, vagy ilyenok, vagy amolyanok miatt arról, hogy tovább folytassa a maga prédikációját. És egy megdöbbentő gondolatot mond Jézus, elmennén mondjátok meg ennek a rókának. Miért nem azt mondja, hogy elmennén mondjátok meg a királynak? Miért a rókát használja? Vajon nem lehetett volna egy picit cizelláltabban fogalmazni, nem lehetett volna egy kicsit visszafogni magát. Ez olyan méltatlan a hív emberhez. Hogy merészel egy állami hatalmasságról így beszélni? Hát miért nem fogja vissza egy kicsit magát, és ha egy picit visszafogná magát, akkor bizonyára többen követnék, és nagyobb lenne az áldás, amely áldás Istentől jön, és amely arra készteti az embereket, hogy megtérjenek. Mondjátok meg annak a rókának. Egyértelművé tesz valamit Jézus, amit nem akar vék alá rejteni. Egyértelművé kell tenni sokszor azt, hogy az ember milyen platformon van, mi az, amivel azonosulni tud, melyek azok az értékek, amelyek az ő számára is értéket jelentenek. És persze ez nem azt jelenti, hogy aki másként gondolkozik, azon nem kell szóvá állni, és azt úgy kell kerülni, mint a pestisest. De Jézus valamit akar üzenni azzal, hogy a rókára céloz, és a rókához hasonlítja a regnáló királyt. Megnéztem, hogy mi is, vagy ki is a róka. Hát, ha közelebb visz bennünket a megoldáshoz. Úgy szerzi a maga élelmét és hasznát, hogy mindig biztonságban legyen. Tehát ő nem akarja az életét veszélyben tudni, tehát amikor valamit szerez magának, akkor ő mindig biztonságban van, vagy törvények mögé bújik, vagy olyan dolgokkal veszi magát körül, hogy ő nehogy véletlenül érinthető legyen. De megszerzi azt, amire szüksége van. Azt is tudjuk, hogyha jól lakott a róka, és valakit valamit elkapott, akkor halálra gyötri, legalábbis az iratok szerint a róka így végez ellenfeleivel. Ha kölykei vannak, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a kölykei számára élelem legyen, és mindent feltúr, mindent elrabol, mindent a maga hatáskörébe von, mert szüksége van arra, hogy az ő kölykeinek élelme legyen. Van több olyan példa a Bibliában, amikor a rókához hasonlítja Isten a rosszat, vagy valami olyan példabeszédet mond, amely közelebb vihet bennünket ahhoz, amit itt Jézus mondani akar. Talán emlékszünk Nábót szőlőjére, az énekek énekében van egy ilyen gondolat, hogy ami arról beszél, hogy a szőlőt eszi, mezgeréli a róka, és ez egy képes beszéd persze, a szőlő az atyai örökség, amit egy ország összeszed, amit az atyáktól örököltek, és ezért nem lehetett eladni Izraelben a földet, mert az Istené a föld, és atyáról fiúra szállt majd utána az unokára, de jön a róka, ami fölfal mindent, a szőlőt fölfalja, az áldást fölfalja, amit addig összeszedtek az emberek, összegyűjtögettek, azt mind felfalja a róka. És beszél egy királyról, Áháb királyról, aki Nábút szőlőjére áhítozik, és mivel nem tud törvényesen Nábút szőlőjéhez férkőzni, ezért újabb törvényeket hoz, hogy Nábút szőlőjét fel tudja falni. Jön a felesége Jezábel, aki súg neki, és a kezéhez ragad Nábút szőlője. Állítólag a róka nem épít házat, hanem elfoglalja másnak a házát, a borzét, a nyúlét, és minden olyan állatét, amely valamiféle vermet. Lukatás, sőt, a iratok szerint van olyan, hogy a borznak a felelakását elfoglalja a róka, mert a borz teste melegebb, és így a fűtésről sem kell gondoskodnia a rókának, mert megvan a fűtőtest. Mondjátok meg annak a rókának, hogy rajtam nincs hatalma, üzeni Jézus. Én nem egy olyan világból jöttem, amely világ a te uralkodásod alatt lenne, róka lelkű Heródes. És ezzel nem csak Heródesnek üzen, hanem mind azoknak, akik vagy így, vagy úgy, de ki akarják szolgálni Heródest. És természetesen, amikor az ember párbeszédet folytat a hatalmasságokkal, akkor megvan annak a módszere, hogy meddig tud elmenni, de vannak pillanatok, amikor nem lehet tovább vállalni, és Jézus ehhez a pillanathoz érkezik. Én nem vagyok alávetett ember Heródes hatalmának, hanem ma és holnap úton leszek, ma és holnap gyógyítani fogok, ma és holnap végzem mindazt, amit Isten rám bízott, és nem törődöm azzal, hogy ez Heródesnek tetszésével találkozik-e vagy sem. Más a feladatunk, más az utunk. Heródes nagyon szeretett volna a zsidó értelmiségbe betagozódni. Az ő, nem ez a Heródes, hanem az ő édesapja egy zsidó fejedelmi lányt vesz feleségül, mert ezzel is igazolni akarja, hogy ő ebből a népből való, ő egy olyan fejedelem, aki beköltözhet a palotába, akinek a korona már csak egy centire van a fejétől. Jézus megüzeni, hogy nem ezért jött erre a világra, hogy ebben a kérdésben döntsön, de azt szívére helyezi, semmi hatalmad nincs. Nem egy úton járunk, és azoknak is üzen ezzel, akik pedig ki akarják szolgálni Heródest, és egy látszat vallásosságot követnek, egy látszat megtérést követnek. Hányszor akarta Isten az övéit összegyűjteni, hogy megértsék, milyen nagyszerű dolog Istennel békességben élni, milyen nagyszerű dolog, hogy az örökkévaló Isten meg akar békélni az emberrel. Eljön mindannyiunk pillanatában, mindannyiunk életében ez a pillanat, amikor vagy így, vagy úgy döntenünk kell, és vajon abban a helyzetben, amikor döntünk, tudunk-e arról beszélni, hogy áldotta ki ő az Úrnak nevében. Vajon megértjük-e azt, amit Jézus mondani és üzenni akart? Vajon megértjük-e azt, hogy a mi életünk is akkor válik értékessé, hogyha a mi életünkben helye van a dicsőségesen bevonuló Krisztusnak, nem egy felszínes Krisztusnak? Vajon értjük-e, hogy a mi életünk akkor válik igazán értékessé, hogyha dicsőségesen be tud vonulni? Ez az érdekes, sokak számára irritáló, sokak számára érthetetlen áldott mester, akiről talán újongva tudjuk mondani, ha ezt megértettük, áldott, aki jő az Úrnak nevében, nem Heródes nevében.